Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Áttörést hozhat a légúti fertőzések megelőzésében egy friss kutatás. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont, a Semmelweis Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia kiváló kutatóműhely, az ELKH tag Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai megállapították, hogy a koronavírus örökítő anyaga még a legkisebb részecskéken is képes megtapadni. Ez olyan tartományt jelent, amely megegyezik a vírus RNS-ének méretével, tehát nem kizárt, hogy ez a kórokozó egyedül is képes a levegőben terjedni, anélkül, hogy a szállóporhoz vagy más kisebb levegő részecskékhez kapcsolódna. Herceg Zsolt kérdezte Müller Veronikát, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának igazgatóját.
Egy modellezés volt ez a vizsgálat, amelynek során azt néztük, hogy a levegőben látható, illetve nem látható részecske méretű aeroszolokon hogy utazik a koronavírus. Ez olyan értelemben érdekes, hogy ugye nem látjuk ezeket a mikroszkopikus, rendkívül apró részecskéket. Ennek a kutatásnak a során egy speciális műszerrel tudtuk különféle mérettartományban gyűjteni a részecskéket a levegőből, és ezen tudtuk aztán kimutatni a koronavírust. Ugye bármilyen más kórokozó is elvileg kimutatható ezeken a részecskéken. Ez most egy modellezés volt a koronavírusra való tekintet, ugye ezt tudtuk most jól vizsgálni, és egészen apró mérettartományban lehetett kimutatni a levegőben lévő aeroszolokon magát a vírusnak, az örökítő anyagát.
Mit jelent ez az egészen kicsi tartomány? Tehát mekkora felületeken képes megtapadni ez a kórokozó? Tulajdonképpen akkora részecskéken is, amelyek akkorák, mint ő maga?
Valóban egészen ilyen apró tartományban is végeztünk méréseket két helyszínen, egyrészt egy normál kórteremben, részben pedig egy lényegében intenzív jellegű környezetben vizsgáltuk a mérettartományát a levegőrészecskéknek, és ott néztük, hogy melyikeken mutatható ki a vírusnak az örökítő anyaga. Egészen apró, tehát az egy mikrométer alatti részecskéken is ez kimutatható. Ez azért nagyon fontos, mert ha ezeket felkavarjuk, mondjuk valaki végigmegy egy kórteremben, ugye nem látjuk, hogy felkavarodnak ezek a részecskék, és ott valaki ezt belélegzi, akkor egészen mélyen a tüdőnek a léghólyaggocskáiba tud lejutni az anyag, ami hát különféle dolgokat tud hordozni, ami esetünkben ugye a modellezésnek a része az a koronavírus volt.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell hozzáérni egy fertőzött felülethez, a megfertőződéshez, hanem, ahogy ön is említette, például egy kórteremben áthaladva és a levegőt felkavarva is nagyon könnyen bejuthat a szervezetünkbe a kórokozó.
Bármilyen kórokozó bejuthat, ugye ez a légúton terjedő fertőzéseknek a legfontosabb prototípusa, de eddig nem tudtuk ezt ilyen jól modellezni. A koronavírussal kapcsolatban ugye most nagyon jól működő tesztekkel ki lehetett mutatni ennek a vírusnak az örökítő anyagát. Ugye ilyen pácienseket nagy mennyiségben kezeltünk itt az elmúlt években, tehát ez adta a lehetőségét, hogy erre konkrétan fókuszáljunk. Természetesen ezeken a részecskéken baktériumok vagy más vírusok is utazhatnak, ezért is veszély ugye mindig nagy zárt terekben a levegővétel, hogyha ott fertőző betegek fekszenek, mert akkor mi is könnyebben elkaphatunk egy fertőzést.
Tehát amit a koronavírus tud, azt tudja például az influenza vagy az RSV is?
Ez így van, ugye ezek a megfigyelések már régen ismertek, hogy zárt térben nagyon könnyen megfertőzzük egymást. Most azt tudtuk ezzel az új kutatással igazából kimutatni, hogy valóban a részecskéken kimutatható a vírusnak az anyaga, és ezek egy nagyon széles mérettartományon belül változnak.
Egy mikron alattiaktól, ugye ez a klasszikusan, ez a PM2, ezt már sokan hallották, ugye egy légszennyezés kapcsán, ugye ott nagyon sok kórokozót lehetett kimutatni ezeken a méretű részecskéken, tehát a megfelelő levegő minőségre szeretnénk ezzel fölhívni a figyelmet.
Milyen teendőkre hívja fel ez a figyelmet? A takarítás, a felületfertőtlenítés még fontosabbnak tűnik ezen tények ismeretében?
Ez így igaz. A felületeknek a fertőtlenítése kiemelt fontosságú, főleg ugye a padlózatnak.
Megfelelően kell szellőztetni ezeket a helységeket, ahol beteg emberek tartózkodnak, vagy megfelelő légcserét kell biztosítani, illetve fölhívja arra is a figyelmet, hogy hát ezek bárhol lehetnek, és hát emiatt ugye már régi nagy szabály, hogy minél minél inkább el kell különíteni fertőző betegeket, mert akkor kevésbé fertőznek meg másokat, tehát ezért lehetőség szerint a minél kevesebb embernek érdemes használni közös fürdőszobát vagy WC-t, főleg kórházi környezetben, vagy például szociális otthonokban, vagy egyéb olyan helyeken, ahol sok idős ember van is, nagy veszélynek vannak kitéve, hogy légúti fertőzést kapnak el.
Szigma, a holnap világa.
Még tart, de már leszálló ágban van az influenza járvány Magyarországon. Az előző héten 30%-kal kevesebb beteg fordult influenza-szerű megbetegedéssel a házi orvosához. Ezzel párhuzamosan csökkent az RSV és a koronavírus jelenléte is. Tatár Tímea kérdezte a részletekről Molnár Zsuzsannát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetőjét.
Azt nem tudom, hogy pontosan a tavaszi időjárásnak köszönhető-e, de az megállapítható, hogy a 11. naptári héten tovább folytatódott az influenza-szerű megbetegedések számának csökkenése. A becslések alapján 44.100 fő kereste fel influenza-szerű panaszokkal orvosát. Ez körülbelül egy 30%-os csökkenést jelent. A korosztályokat tekintve változatlanul a gyermekek körében diagnosztizálják leggyakrabban az influenza-szerű megbetegedést, és a csökkenés mértékének megfelelően a 11. naptári héten valamennyi közigazgatási területen kevesebben fordultak orvoshoz, mint az előző héten. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád, Jászlóny-Kuszolnok vármegyében volt a legmagasabb, Vas, Pest és Zala vármegyében pedig a legalacsonyabb. Jászlóny-Kuszolnok, Tolna és Vas vármegye kivételével laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenza vírus által okozott megbetegedések minden területen diagnosztizáltak.
Milyen az aránya az influenza, RSV, COVID jelenlétének így a laboratóriumi adatok alapján?
A laboratóriumi adatok azt mutatják, hogy jelenleg még mindig erős influenza vírus cirkuláció van. 102 légúti mintát küldtek be a Sentinel orvosok az NNK-ba, ahol 25 influenza A és 18 influenza B vírust azonosítottak. Ennek megfelelően az úgynevezett influenza pozitivitási arány 42,2%. A tünetek hátterében 9 betegnél SARS-CoV-2 vírust és 3 betegnél pedig RSV vírust azonosítottak. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2 általános iskolában tapasztalták az influenza-szerű megbetegedések halmozódását.
Mondhatjuk akkor azt, hogy túl vagyunk a nehezén?
Én úgy gondolom, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a 9. héten tetőzött a járvány, akkor ért el a megbetegedések száma a maximumot, és most már egymást követő 2 hétben megkezdődött a megbetegedések számának csökkenése. Ugye az előző héten csak mintegy 5%-os volt a csökkenés, most már 30%-os, tehát tulajdonképpen a járvány leszálló ágában vagyunk. De ez nem azt jelenti, hogy már vége az influenza járványnak, hiszen az adatok, mind a klinikai adatok, mind a virológiai adatok azt mutatják, hogy még jelenleg is egy közepes intenzitású influenza járvány zajlik Magyarországon, amely tulajdonképpen az egész országot érinti.
Arról egyébként mit mutatnak az adatok, hogy az influenzával párhuzamosan ugyanúgy csökken az RSV és a COVID jelenléte is?
Igen, igen. A koronavírus is és az RSV vírus okozta megbetegedések száma is tulajdonképpen egy nagyon alacsony szinten mozog.
Szigma, a holnap világa.
A következő 15-20 évben 9%-kal több csapadék esik majd télen, és ugyanennyivel kevesebb nyáron. De ami még rosszabb hír, hogy az eső gyakran egyetlen nap alatt felhőszakadás formájában zúdul majd le. Tette közzé a Life Városi Esőprojekt, amely Budapestet szeretné felkészíteni erre a kihívásra. A projekt szakértője a Vízvilágnapja alkalmából elmondta, a nagyvárosban is általánossá kell tenni az esővíz összegyűjtését és az úgynevezett zöld tetőket. Herceg Zsolt kérdezte Fülöp Bencét.
Lehet ennek örülni, de ennek lesznek hátizütői is. Tehát azzal, hogy ilyen teleink lesznek, ugye kevesebbet kell fűteni, kevesebbe fog kerülni a fűtés, de cserébe lesz egy sokkal hosszabb, sokkal szárazabb nyarunk, ahol meg légkondicionálni és öntöznünk kell, hogy a mostani megszokott életünket élni tudjuk.
Hogyan fog alakulni a modellszámítások szerint a következő években, évtizedekben a csapadék mennyisége és főleg az eloszlása?
15 modellt vizsgáltunk, és az alapján az jön ki, hogy a csapadék mennyisége mennyiség az lényegében nem változik, tehát hiba határon belül változik, viszont az eloszlása lényegesen meg fog változni. Télen több csapadék lesz, mint egy mediterrán országban, mint mondjuk Olaszország, viszont nyáron, mivel ugyanannyi csapadék esik, ezért sokkal kevesebb csapadék fog lezúdulni, és az is egyszerre lezúdul mondjuk egy hónapba, egy nap, és utána 3-4 hétig semmi esőt nem fogunk látni, viszont nagy melegeket fogunk tapasztalni.
A nagyvárosban, praktikusan Budapesten milyen gondokat okoz, és főleg milyen gondokat fog még majd okozni az, hogy ugyan a csapadék éves mennyisége nem változik, de előfordul majd, hogy egyetlen nap alatt esik rengeteg csapadék, magyarul leszakad az ég, a víz nem tud hová elfolyni, nem lehet közlekedni, de mi mindenre kell felkészülni, és főképp hogyan kell felkészülni itt a nagyvárosban?
Erre nemrégiben született egy közvéleménykutatás, hogy a fővárosiak hogyan élik meg, érzékelik ezt már, és számomra meglepő módon már érzékelik azt, hogy ritkában esik nyáron az eső, viszont akkor nagyon nagy mennyiségű csapadék hullik le, és a válaszadóknak egy jelentős része már közvetlen anyagi kára is szembesült. Ezek a tendenciák mivel növekednek, tehát az anyagi károk növekedni fognak, tehát mindannyiunknak lesz beázása, elönti a pincénket a víz, vagy csak arra gondoljunk, hogy közlekedési káosz alakul ki, mert az autók, a tömegközlekedés nem tud járni, a lámpák sárgán kezdnek el villogni, mert beáznak, tehát hogy ezekre a problémákra valamennyire fel kell tudnunk készülni. Az bizonyos, hogy teljes mértékben nem fogunk tudni erre felkészülni, bármilyen zöld vagy műszaki megoldást készítünk el, tehát lesznek olyan napok, amikor kaotikus viszonyok lesznek a fővárosban, és erre is valahogy fel kell készülnünk.
Miközben a víz érték is, lehet azt jól hasznosítani, de csak akkor, hogyha össze tudjuk gyűjteni, és el tudjuk vezetni valamilyen hasznos helyre. Ez egy családi házban, főleg vidéken nem nagy probléma, az ember kirakja a hordót, és készen is van, de mit lehet csinálni ezzel itt a fővárosban?
Erre is kitért ez a közvéleménykutatás, és kicsi számomra ismét meglehető módon az embereknek már az egy harmada hallott arról, hogy össze lehetne városi szinten is gyűjteni a lehulló csapadékokat, azonban csak az egy harmadnak a 25%-a tudta ezt eddig megvalósítani. A projektünk egyik célja az, hogy nem csak a kertvárosias családi házas övezetekbe találjunk megoldásokat arra, hogy a csapadékvizeket felfogjuk és hasznosítjuk, hanem a belvárosi területeken, például Erzsébetvárosban is lesznek ilyen mintaterületeink, hogy megvizsgáljuk azt, hogy egy társasház, egy régi gangos társasház mondjuk, vagy ebben a projektben a vásárcsarnok vizeit hogyan tudjuk összegyűjteni, a megfelelő helyre irányítani, és ott jól felhasználni.
A sajtóközleményben írnak arról is, hogy szükség lenne itt Budapesten zöld tetőkre. Mi az a zöld tető?
Ez is érdekes, hogy a zöld tetőről a fővárosiak 57%-a már hallott. A lapos tetőkre egy kis kertet helyezünk, és ez a kis kertnek a talaj szerkezete, az mint egy szivacs magába szívja a lezúduló csapadékokat, ezzel sem termeli a csatornarendszert, és ez szép lassan utána elpároltatja, tehát ennek nem csak csapadékvízgazdálkodási haszna van, hanem ez a hőség ellen is egy megfelelő megoldás. Ennek a megvalósítása egyes kerületekben már kötelező, tehát ha valaki új házat épít, például a hegyvidéken a 12. kerületben, és lapos tesztős, annak kötelező zöldtetővel végrehajtani ezt. Tehát ez elkezdődött, de ezt még folytatni kell, és ennek a különböző módozatait kell kitalálni, hogy melyik a legalkalmasabb megoldás a budapesti éghajlati viszonyokra, hiszen lesznek olyan időszakok, amikor akár egy hónapig nem lesz eső, és a zöldtető tényleg zöld legyen, és ne egy szürke barna kúró mező.
Szigma, a holnap világa.
Hogyan valósulhatnak meg a globális fenntarthatósági célok a nagyvárosokban? Erre a kérdésre is választ kerestek a témában tartott kaposvári konferencián. A jó európai példákról Lőrinc Katalin, a Pannon Egyetem egyetemi docense beszélt Várkonyi Gyulának.
Vannak olyan célok, amik elsősorban a természettel, környezettel kapcsolatos, olyan zöld dolgok, hogy tiszta levegő, tiszta víz, talaj, például klíma kérdések, vagy vannak társadalmi felvetések, például az esélyegyenlőség, vagy hogy az oktatás, egészségügy, jólét, élhetőség kérdései. És igazából Európában is efelé indult el a gondolkodás, hogy ezeket a nagyon messzire, hogy mondjam, mutatott célokat hogyan lehet a helyi közösségek az átlagember szintjén megragadni, és milyen ilyen edukációs, vagy ilyen közösségformáló beavatkozásokat tehet egy-egy város annak érdekében, hogy mondjuk karból semlegesebb, vagy élhetőbb legyen. Mondjuk veszprémi példaként nagyon érdekes az, ahogy a gyepgazdálkodás, parkgazdálkodás most történik, és sokkal inkább az évelő növények, a klíma barátabb fajoknak, a biodiverzitásnak az erősítése van, a gyep, az ilyen angol gyep helyett mondjuk ugye vadvirágos területeket próbálnak meg visszafejleszteni köztéri parkokban is, vagy most fog befejeződni nem sokára az a zöld város, zöld kampusz projekt, amikor például a parkolási lehetőséget mélygarázsok váltják fel, és a felszínen pedig sétautak, kerékpárutak, játszóterek, közösségi terek alakulnak ki.
Egy átlagember számára milyen tapasztalatokat lehet megosztani? Mi az, amit egy átlagos városlakó hozzá tud tenni ennek a célnak az elérése érdekében?
Hogy változtat például a közlekedésen, és hogyha ehhez megvan a város oldalára a másik zöld innováció, például ugye szokták mondani a kompakt város, vagy a 15 perces város fogalmát, hogy sokkal többet gyalogol, sokkal többet használja a kerékpárját, különböző ilyen mikromobilitási eszközöket, egy rollert például, vagy egy hatékony tömegközlekedéshez tud csatlakozni. Ez már egy óriási lépés, mert ugye a közlekedésben ugye hatalmas kibocsátással rendelkezünk. A másik talán az, hogyha megértjük azt, hogy a jól nagyon sokszor nem feltétlenül csak a mennyiség, hanem a minőségi kérdések fognak előtérbe kerülni. Tehát egy átlagember szempontjából a stresszt azt nem feltétlenül csak különböző vitaminokkal lehet kezelni, hanem például a társas kapcsolatoknak az ápolásával, ami személyes kapcsolatot jelent, tehát nem feltétlenül csak a digitális eszközöknek a használatát, és erre mondjuk egy város rengeteg lehetőséget tud adni a különböző közterületére, kulturális intézményével. Az átlagember számára, aki lehet, hogy nem találkozik a családban, a munkahelyen új innovatív megoldásokkal, behozza azt a lehetőséget, hogy ő választhasson, és egy sokkal karbonsemlegesebb módon élhessen.
Ön egyébként hogy értékeli a helyi önkormányzatok és a kormány együttműködését, együtt gondolkodását ezeken a területeken?
Minden ilyen az Európai Unióban is, vagy ezekben a városokban, akik bemutatták a jó gyakorlatokat, nagyon erősen próbálták azt demonstrálni, hogy egy ilyen közösségi tervezésben szükség van nem csak a gazdasági szakemberek, a politikusok, hanem például különböző szféráknak a bemutatására. Például mondok egy ilyet, hogy szociális szféra. Volt olyan németországi város, ahol azt erősítették meg, hogy a lakhatási lehetőség, ugye Németországban sokkal magasabb életszínvonal van, de ott is probléma például az idős embereknek a lakhatása. És ebben a munkacsoportban, akik mondjuk a várostervezést támogatják szakértőként, benne vannak azok a döntéshozatali szinten azok az emberek, akik mondjuk az idős emberekkel foglalkoznak, és például előtérbe tud kerülni egy ilyen probléma, meg tud valósulni, át tud menni azon a mechanizmuson, hogy a végén aztán ténylegesen egy megfizethetőbb lakhatást tudjanak biztosítani. Magyarországon visszatérve a kérdésre, jelenleg nyilván van egy centrális kormányzat, sokkal kisebb, úgy vélem, egyébként az elmúlt időszakban már kisebb a beleszólás, sok a turizmus területén is például a helyi önkormányzatoknak. Nyilván vannak olyan kérdések, amit lehet, hogy nagyobb egységben érdemes gondolkodni, és itt azért is nem feltétlenül igen vagy nem a válaszom, mert a városok tekintetében is nem feltétlenül csak egy önkormányzati területet húznék meg, hanem az elővárosokat, ugye a város régiókat kellene végignézni, például a környezeti kérdésben, vagy a parkokban, vagy a közlekedésben ahhoz, hogy utána egy sokkal hatékonyabb rendszert tudjunk építeni. Nyilván van egy Budapestnél is, az kevés, hogy egy 11. kerület mit dönt, hogyha mögötte levő települések, mondjuk ez a Budaörs, Érd, stb. Nem tud ehhez csatlakozni, hát hiszen a budapesti tömegközlekedés egy jó részét, azt az agglomerációs lakosok használják. Tehát megkerülhetetlen az, hogy az önkormányzati keretekből egy picit tágabb dimenzióban, területben is tudjanak gondolkodni a döntéshozók.
Szigma, a holnap világa.
Kiszáradás fenyegeti a fertőtavat. A tóvízállása kritikus szintre csökkent, hívta fel a figyelmet egy helyi civil szervezet. Herceg Zsolt összefoglalója.
Annyira alacsony a fertőtó vízállása, hogy az evezők már leérnek az aljára, mondta az Inforádióban Major Gyula, a Fertőtó Barátai Egyesület elnöke.
Az osztályos időjárás feltételezhetően ennek az okozója, illetve a klímaváltozás, a kettő együttes hatása. Kérdés, hogy melyik mennyire hat ebbe bele, illetve meddig tart az osztályos időszak. A jelenlegi vízszint körülbelül 40 centivel alacsonyabb, mint a megszokott. Hogyha marad ez a száraz időjárás, járás, akkor őszre még egy 20 centit körülbelül apadhat. Már most az evezők leérnek bizonyos helyeken, tehát ha még ebből 20 centi apad, akkor használhatatlan lesz ilyen célra a fertő.
Az osztrákok 40 ezer köbméter iszapot kotortak ki a fertőtóból, hogy biztosítsák a hajó közlekedés zavartalanságát, de a magyar oldalon is volt hasonló beavatkozás, ismertette az elnök.
A beruházáshoz 12 hektárt kikötortak a kikötők közvetlen környezetéből, de ez még nem teszi alkalmassá a tavat a hajózásra, vitorlázásra, mert hiszen arról a 12 hektárról ki is kellene vinni a hajót. Gyakorlatilag egyetlen csatorna van, ami a tó mélyebb részébe bevezet, ahol a hajók, csónakok el tudnak menni. Kiszámíthatatlan, hogy milyen problémákat vet fel.
A fertőtó vízpótlására két lehetőség van, de mindkettővel szemben vannak kifogások, tette hozzá Major Gyula.
Az egyik az egy osztrák-magyar közös megoldás lenne, és a Mosoni Dunából vinnék a vizet. Ezzel szemben a természetvédők is, és más szakemberek is tiltakoznak részbe, azért, mert a fertővíze erősen dúsított ásványi anyagba sokba gazdag víz, míg a Mosoni Duna közel nincs ennyi, tehát ha bevezetik ezt az édesvizet a folyóba, akkor a biológiai összetételei megváltozhat a tónak. A másik probléma, hogy sokan aggódnak a sziget közvízellátásáért. Ugye a Kis-Dunában az a víz van, amit a szlovákok nekünk adnak. Van egy nemzetközi egyezmény, ami szerint a szlovákoknak kötelező a Kis-Duna irányába vizet biztosítani. Ha most még ebből a vízből a fertőbe is visznek, akkor ennek lesz egy másik káros hatása, tehát az meg a Mosoni Duna, illetve sziget közvízkészletét érinti, és hát annak idején ugye a dunacsúnyi erőmű megépítésekor azért körülbelül 1,5 méter csökkent sziget közben a talajvíz, tehát ott sem állnak azért annyira gazdagon a vízzel. Az osztrákok most elég jelentős EU támogatást kaptak a víz megtartásra. Közben olvastunk olyan projektekről, hogy az osztrákok, osztrák, illetve szlovák területnél hozzák a vizet a Nagy-Dunából. Ez a szigetköz szempontjából mindenképpen kedvezőbb lenne, de hát hogy hol tartanak pontosan ezek a projektek, ezt most mi még nem tudjuk.
A fertőtavat tűzvészek is sújtják. Március elején kétszer is felcsaptak a lángok a nádasban. Az egyik katasztrófát egy nádaratógép okozta. A drónokkal végzett felmérés alapján 200 hektáron pusztító tüzet csak 26 jármű 120 tűzoltója volt képes megfékezni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.